Sziasztok! Ez itt az adatépítés legújabb adása. Már nagyon sokat beszéltem nektek a különböző gépi tanulási algoritmusokról, és hogy milyen gyakorlati alkalmazásuk van, viszont arról viszonylag keveset esett szó, legalábbis ebben a podcastben, hogy hogy is állapítjuk meg azt, hogy egy gépi tanulási algoritmus jó. Természetesen nagyon sokféle jó definíciónk van, és ez mindig tapasztalatom szerint egy viszonylag nehéz feladat. A munkám lévén elég sokszor találkozok olyan projektekkel, ahol különböző gépi tanulási megoldásokat keres az ügyfél, vagy ilyen megoldásokat szállítunk az ügyfél számára. És mindig felmerül az a kérdés, hogy oké, fut a modell, meg csinál dolgokat, de hogy mérjük meg, hogy akkor most jó, amit csináltunk, azt csinálja, amit akarunk? És ilyenkor nagyon gyakran beleesünk abba a helyzetbe, hogy azok a kifejezések a hétköznapi értelemben, amiket az átlag emberek, és most ez alatt azt értem, hogy azok, akik nem a machine learninggel foglalkoznak, tehát nagyjából kis hibával bárki. Szóval azok az emberek, akik nem ebben járatosak, azok gyakran használják olyan kifejezést, hogy mennyire pontos a modell. Ez érthető, hogy ezt a kifejezést használjuk, hiszen az iskolában, meg úgy általában az oktatás során, hogyha valamilyen predikciós vagy előrejelző képességről beszélünk, akkor általában ezt a hétköznapi kifejezést használjuk, hogy mennyire pontos a modell, tehát mennyire találja el, mondjuk, ugye, hogyha egy nagyon pontos modellünk van a lottó húzásra, ami nyilván értelmetlen, de példának jó lesz, akkor ugye ötösünk van a lotton, mert pontosan mindegyik számot eltaláljuk. Természetesen ez nem egy értelmes predikciós probléma. Igen ám, de ez a hétköznapi kifejezés nem igazán fordítható le valójában a machine learning világára, vagyis lefordítható, de rögtön mondok egy példát, és megértitek, hogy ez miért igazából nem használható a machine learning világában, és természetesen arról is fogok beszélni, hogy ehelyett mit szoktunk használni, és hogy kell ezt megközelíteni. Nyilvánvaló, hogy amikor először beszélek egy ügyféllel, vagy először beszéltek valakivel, aki elkezd azon gondolkozni, hogy egy prediktív modellt készít, és valami olyan machine learning alkalmazást fog bevezetni, ami valaminek az előfordulását, vagy az arányát, vagy akármiét meg, de valamilyen értékét megjósolja, akkor először persze a beszélgetés során megfelel ez a kifejezés, de óhatatlanul elő fog jönni a végrehajtás mielőbbi fázisában annál jobb, hogy konkrétan lefordítva ezt számításra mit is jelent. Na, ígértem nektek egy példát, rögtön érteni fogjátok. Mondok nektek most egy egyszerű modellt, és ezt nem én találtam ki egyébként, hanem a show notes-ban majd látni fogjátok a cikket. A példa a William Coercion, nem tudom, elnézést, Will. Szóval a William Coercion cikkéből származik, melynek címe Beyond Accuracy, Precision and Recall. Nekem nagyon megtetszett ez a cikk, teljesen alap dolgokat foglal össze, viszont nagyon jól és szemléletesen. Ő találta ki ezt a példát, amit most elmondok nektek, figyeljetek, nagyon jó. Tegyük fel, hogy mi vagyunk az Egyesült Államok egyik nagy légitársaságának beszállítója, és a légitársaság egy olyan modellt szeretne építetni velünk, ami képes arra, hogy azonosítja, illetve előre jósolja, hogy mely utasok lesznek terroristák. Ugye, hogyha felszállnak a repülőre, akkor tudjunk, hogy ők terroristák, és nem tudom, a hatóságok elfoghassák őket. Alkussunk egy ilyen modellt, és ez a modell legyen minél pontosabb. Oké, arra egyszerű lesz a modellünk, egészen egyszerűen a modell úgy fog kinézni, hogy minden embert úgy fogunk felcímkézni, hogy nem terrorista. Ha ezt tesszük, és megnézzük 2000 és 2017 között a számokat, akkor azt látjuk, hogy átlagosan évente nagyságrendileg 800 millió utas volt az Egyesült Államok területén, vagy hát légterében, és 19 terroristát fogtak el ez idő alatt, vagy 19 terroristáról tudunk. Ennél fogva, ha egész egyszerűen vakon azt mondjuk, hogy senki se terrorista, és beeresztjük ezt a 19 terroristát, a nagy számok törvénye miatt ez a modell, idézőjelben persze, végülis ez is egy modell, hogy mindenki fixen nem terrorista, pontossága egészen meglepően jó lesz, egész pontosan 99,99999999%-os. Szóval mindenféle statisztikai, szigma és egyéb szemétes szempontjából gyakorlatilag atombiztos modellünk van. Holott, nyilván ti is érzitek, hogyha ezzel a modellel rukkolnánk elő, a hatóságnak vagy a légitársaságnak, akkor azért egy kicsit úgy nem lennének boldogok, hogy hát ezt mondjuk így ők is kibírnák számolni. Pedig a pontossága a modellnek az valami elképesztően jó, sőt biztos vagyok benne, hogy egy igazi rendes modellel meg se lehetne közelíteni a jóságát a modellnek. Hogy mi ez a jóság, erről mindjárt beszélek, mert természetesen ez egy önmagában így értelmezhetetlen szó, hogy egy modell jó. Miért történt ez? Nyilvánvalóan intuitív módon érzitek, hogy ez azért történt, mert az éves átlag 800 millió emberbe, az a 19 terrorista, az elveszik. Ezt úgy mondják szakkifejezéssel, hogy kiegyensúlyozatlan klasszifikációs problémánk van. Klasszifikációs probléma, hiszen az utasokat osztályozni, azaz klasszifikálni szeretnénk, tehát osztályozási probléma. Ugye két osztály van itt a példában, vannak a nem terroristák és a terroristák. És azért kiegyensúlyozatlan, mert a mintánkban, amire tudjuk tanítani a képi tanulási algoritmusunkat, rendkívül kiegyensúlyozatlanul szerepel a két osztály. Ugye a nem terroristából éves szinten 800 millió van, a terroristából meg összesen 19, ez alatt a 17 év alatt, tehát érzitek, hogy a 17-szer 800 millió a 19-hez erősen kiegyensúlyozatlan. Márpedig, ha belegondoltok, mert most mondhatnának, hogy jó, de hát most ez egy bután feltett kérdés volt, igazából nem. Ha belegondoltok, a legtöbb üzleti és gyakorlati probléma hasonló, már az osztályozási problémákat illetően. Ha egy biztosító társaság vagy, és el akarod dönteni, hogy mondjuk a hozzád beérkező kárigény az vajon biztosítási csalás-e, vagy jogos és rendes kárigény, akkor is egy hasonló problémával állsz szembe. Ugye tudjuk, hogy az emberek többsége, a benyújtott kárigények többsége helyes és jogos, és egy része hát az bizony meg rossz indulatú és csalás, de természetesen jóval kevesebb a csalás, hiszen az emberek többsége azért alapvetően tisztességesen jár el a biztosítójával szemben. És természetesen sok más példát mondhatnák még, el tudjátok képzelni, mondtam most egy biztosítósat, de ugyanígy hitelvizsgálat. Ki az, aki megfogja a pénzt, hogyha megkapja a hitelt a banktól, és elfut vele? Nyilván az emberek többsége nem. Az emberek többsége szeretné rendesen kifizetni a hitelét, és élni az életét, de persze vannak csalók is. Nyilvánvalóan, szerencsére a csalók sokkal kevesebben vannak. Szóval, ha jobban belegondoltok, akkor ezek az ilyen durván kiegyensúlyozatlan helyzetek valójában az életszerű helyzetek. Általában ilyen az életszerű helyzet. Szóval arra hamar rájövünk, hogy a pontosság, ami egy hétköznapban természetesen elfogadható kifejezés, a machine learning modellek esetében nagyon könnyen félrevezethető lehet, és nem fogjuk tudni jól használni. Valójában itt mit vizsgálunk? Valójában itt azt a kifejezést vizsgáljuk, amit szaknyelven recall-nak hívnak. A recall az tulajdonképpen nem más, mint a modellnek az a képessége, hogy az adott halmazban megtalálja azokat az eseteket, amik nekünk érdekesek. Hiszen itt a terroristás példánál maradva, alapvetően ugye mi a populációból nem a terroristákat és a nem terroristákat szeretnénk megtalálni egyaránt, ugye a fenét se érdekelnek a nem terroristák, valójában a terroristákat akarjuk megtalálni, tehát a releváns eseteket akarjuk megtalálni. Ekkor recallról beszélünk. A precíz definíciója a recallnak egyébként az, hogy a valódi pozitív találatok száma elosztva a pozitív találatok száma plusz az összes fals negatív számával. Ha megnézitek a cikket a show notes-ban, akkor ott képlet szinten ez le van írva, úgyhogy talán úgy könnyebben megértitek. De mondom, a lényeg az az, hogy a recall azt mutatja meg, hogy a modell mennyire képes megtalálni azokat az adatpontokat az adathalmazunkban, ami minket érdekel. Nyilvánvalóan, ha követtétek, amit eddig mondtam, akkor felfigyeltetek rá, hogy hát, hogyha ezt a gondolatot tovább visszük, akkor, hogyha ellentétben az előző példával, amikor mindenkit nem terroristának, vagyis egyszerű állampolgárnak címkéztünk fel, ha most ezt megfordítjuk, mindenkit terroristának címkézünk fel, akkor a recall értékünk az rögtön egy lesz. Ugye? Teljes, 100%-os recall. Nyilván érzitek, hogy akkor a recall-dal sem sikerült megtalálnunk a Szent Grált, mert bár azt az esetet lekezeltük, hogy a pontosság az ostobaságot mutatott, vagy lényegében értelmezhetetlen eredményt hozott, bár matematikailag megállt a helyét, De látjátok, hogy ha az dolgot a fej tetejére állítjuk, akkor meg a Ricola van ugyanez. Tehát nyilván egyértelmű, ha mindenkit kapásból terroristának tartunk, akkor persze el fogjuk kapni a 19 terroristát a 17x800 millió emberben, plusz a 17x800 millió embert is el fogjuk kapni, mert azt mondjuk, hogy mindenki bűnös. Ugye ilyet hallottunk már régebben a minden igaz, akkor a keresztes hadjáratok idejében oldottak fel némi erkölcsi problémát ezzel a mondással, hogy öljünk meg mindenkit, és Isten majd kiválogatja közülük az övéit. Hát igen, ez azt hiszem akkor is már cinizmus kategóriába ment. Minden esetre a machine learning világában azt tudjuk mondani, hogy a Ricola alkalmazása önmagában nem elég jó mérce. Gondolkozzunk tehát tovább. Mi történt ugyanis? Ebben az esetben az történt, hogy a Ricolt azt kilőttük az űrbe, ugye 1,100% lett az értéke, viszont ahogy növeltük a Ricolt, és egyre biztosabban megtaláltuk a keresett eseteket, ugye a példánál maradva a terroristákat, úgy viszont csökkent a pontosságunk, a precizitásunk. Szakkifejezéssel, ugye eredeti angol szakkifejezéssel a precisionünk. A precision, vagy precision, az nem más, mint a klasszifikációs vagy osztályozó modellnek az a képessége, hogy csak a releváns adatpontokat találja meg. Mert ugye a Ricolnál maradva, ugye megtaláltunk minden terroristát, csak az a bibi, hogy megtaláltuk hozzá néhány milliárd nem terroristát is. Na, ez a kifejezés meg pont azt mutatja meg, hogy mennyiben tudtuk csak azokat megtalálni, akik amúgy tényleg relevánsak. Néhány esetben, ugye most van két mérőszámunk, néhány esetben üzleti logika függvényében már ez elég lehet. Ha olyan üzleti gyakorlati eset van, amikor azt mondjuk, hogy nekünk megfelel a recall vagy a precisionnek a maximalizálása, akkor már jók vagyunk és megfelelhet ez nekünk. Mondok erre egy példát. Hogyha olyan osztályozó algoritmust csináltok, ami mondjuk tüdőröntgeneket ellenőriz, és azokat a betegeket, illetve hát azokat a betegekhez tartozó röntgenképeket szúrja ki, akiket meg kell, hogy vizsgáljon az orvos, mert potenciálisan valami problémát lát a röntgenem, vagy a MR-im, vagy valamilyen ilyen orvosi felvételem, akkor ott mondhatjuk azt, hogy a recallt szeretnénk megtolni közel 100%-ba, mert ugye a gyakorlat az így adja ki a logikát, hogy ha elküldünk egy beteget vizsgálatra, akinek egyébként semmi baja, akkor mi a legrosszabb, ami történhet? Oké, egy kis ideje elmegy a betegnek, meg az orvosnak is elmegy rá ideje, némi költség, de ez a legrosszabb, ami történhet. Viszont fordított esetben, ha egy beteget nem küldünk el vizsgálatra, pedig valamit gondoltunk a képek alapján, csak nem voltunk benne biztosak, és emiatt elmulasztja ugye az orvosi vizsgálatot, és ne agyisten meghal, vagy valami komolyabb szövődménye lesz, bármi probléma, na az viszont nagyon nagy baj. Ugye? Tehát az olyan esetekben, ahol a, ugye ez egy klasszikus kockázatelemzésnek is tekinthetitek, tehát ahol az elmulasztás az hatalmas veszéllyel jár, mondjuk például halállal, valaki meghal, a nem elmulasztás meg kis büntetéssel jár, mert valamennyi pénzbe kerül, de hát nyilván a halálhoz ez nem mérhető, akkor jók vagyunk, és akkor mondjuk a recallt azt fel tudjuk lőni közel 100%-ra, és nem bánkódunk, tudatosan vállaljuk azt, hogy hát jó, néha be fogunk szűrni olyan embert is, aki egyébként egészséges, de hát annyi baj legyen. Ő is inkább ezt a verziót választaná, mint hogy időnként ne hívjuk be, mert hát láttunk valamit a képeken, mondjuk a röntgenképen, de így volt optimális a modell. Ennek mi se örülnénk ennek a válasznak, inkább elmegyünk egy plusz ellenőrzésre, mint hogy ne menjünk el, amikor kell. Nyilvánvalóan. A gyakorlatban azonban sokszor előfordul, hogy a szélsőségek helyett inkább valami optimumot keresünk, tehát amikor valamilyen fajta egyensúlyban van ez a két mutató, valahogy kombinálni lehet őket. Sokféleképpen lehet őket kombinálni. Egy tipikus változata ennek a kombinálásnak az F1 érték kiszámolása. Igen, valószínűleg nem a statisztikusokat kell megkeresni, hogyha a fantáziadús elnevezésekre vágyunk. Hát ez egy ilyen csapat. Szóval itt van nekünk ez az F1 mérce, vagy F1 score, ami egyébként nem más, mint az átlaga a precision és a recall értékeknek. Bár nem sima átlagról beszélünk, hanem harmonikus átlagról, vagy másnéven, illetve nem másnéven, hanem harmonikus átlagról, illetve geometriai átlagról Egész egyszerűen azért, mert a sima, vagy más néven számtani átlag, az nem bünteti meg az extrém értékeket, viszont a harmonikus átlag meg megbünteti az extrém kiugró értékeket, tehát jobb eredményt tudunk kapni. Ha valakit érdekel ennek a képlete, akkor javaslom, kattintsa meg a cikket. Nem fogok podcastban képletet beolvasni, mert ez még engem is untatna. Szóval, ott tartunk, hogy megvizsgáltuk a valódi pozitív kimeneteket, vagyis azokat a kimeneteket, amikor terroristának azonosítottunk valakit, és tényleg terrorista volt. Megvizsgáltuk a hamis pozitív eseteket, amikor valakit terroristának minősítettünk, de nem volt terrorista. És megvizsgáltuk ugye ennek tükörképeként a hamis negatív, az igaz negatív és a hamis negatív értékeket is, csak hogy logikai sorrendben menjek. Ezek alapján három mértékegységet definiáltunk, vagy három mérőszámot definiáltunk, nem mértékegységet, bocsánat. A recoilt, a precision-t és a kettő kombinációjából eredő kiegyensúlyozó dolgot, az F1 értéket. Igazából, ha ezek megvannak, illetve a fent említett négy lépésünk, ugye a true pozitív, false pozitív, true negatív és false negatív, akkor már egész jól meg tudjuk mutatni, vagy divatos szóval vizualizálni tudjuk, hogy hogy is működik a modellünk. Az általam nagyon-nagyon kedvelt megoldás erre az úgynevezett Confusion Matrix. Bocsássatok meg, meggooglizhattam volna, hogy mi a magyar neve, de egyszerűen számomra minden szakirodalom angolul van, úgyhogy biztos van magyar neve, ne haragudjatok, nem tudom. Valaki gondolja, írja meg a Facebookon, vagy valami. Szóval a Confusion Matrix, ami egyébként semmi más, mint ez a négy érték, amit az előbb mondtam, felrakva egy 2x2-es táblázatba. Ezt kicsit vicces vizualizációnak nevezni, de tulajdonképpen a táblázatos megjelenítés is egyfajta vizualizáció. Szerintem ez az egyik legbeszédesebb megoldás erre. Ami viszont kevésbé, számomra egy picit kevésbé beszédes, de sokkal látványosabb, az, amikor ezt a történetet egy ilyen ábrán, egy grafikonon ábrázoljuk. Erre két tipikus megoldás van. Az egyik az ROC, vagyis a Receiver Operating Characteristic Curve, a másik pedig az Area Under the Curve. Az AUC, vagyis az Area Under the Curve, az tényleg az, aminek hangzik, tehát a görbe alatti terület, ami tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor az ROC görbe alatti területet adja meg, tehát végülis annak az integrátja, ha így közelítjük meg. A Receiver Operating Curve, ami egyébként a legtöbb hétköznapi értelemben bent machine learning alkalmazás szentgrálya, szóval általában erre lövünk, hogy ezt a görbét akarjuk jól belőni, az gyakorlatilag a valós pozitív arányát mutatja meg a fals pozitív arányában. És tulajdonképpen ez a leggyakoribb vizualizációja. Kattintsátok meg, ajánlom nektek a cikket, mert ott szépen le is van rajzolva, és láthatjátok. Apró érdekesség, kis apró tudománytörténeti érdekesség igazából, hogy a Receiver Operating Characteristics az a nevét azt a II. Világháborúban kapta. Tehát azért hangzik furcsa, hogy Receiver Operating, mert ennek semmi köze ahhoz, amit ábrázol, ilyen értelemben. Ugyanis az történt, hogy a II. Világháborúban az angolok próbálták az akkor csúcs technológiának és hadititoknak számító radarelnyőknek a képét értelmezni. És természetesen akkor született meg a radarkezelő munkatárs munkaköre, akinek az volt a feladata, hogy a radarképernyőt nézte, és hogyha megjelent rajta ugye egy pötty, akkor el kellett döntenie, hogy az a pötty az egy támadó német bombázókötelék, vagy egy madárraj. Ugye azért az első radarok azok még messze nem olyanok voltak, mint a maiak, úgyhogy igazából nagyjából egy izét azonosítottak, és ki kellett találni a sebességéből, meg egyéb ilyen dolgokból, hogy vajon az az izé az egy bombázó vagy madárraj, mert ezt simán összetévesztették akkor a radarok. És rájöttek arra, hogy az emberek személyiségüktől, meg habitusoktól függően nem egyformán kezelik ezt a problémát. Ugye vannak olyan emberek, akik bármit megpillantottak a radaron, azonnal küldték a Spitfire-öket, hogy szedjék le őket, ami nem jó, mert az igaz, hogy minden bombázót is megtaláltak így, viszont minden madárrajt is, és azért az üzemanyag meg a pilóták indítása az költséges, már csak abból a szempontból is, hogy nyilván az üzemanyag költség, másfelől pedig, ha a légtér egy pontján madarakat üldöznek a pilóták, akkor ugye a másik pontján pont nem üldözik a bombázókat, szóval mindenképp költséges. És voltak olyan emberek, akik meg a görbe másik oldalán voltak, akik valamit jelez, de biztos csak madára, és közben beeresztettek pár bombázót. És akkor kezdték el ezt a dolgot tudományosan vizsgálni, hogy hogy lehetne ezt okosan statisztikailag mérni, hogy az emberek ilyen módon történő, hát ilyen egyéni egyenlőtlenségeit hogyan tudják jól kezelni. És akkor találták ki ezt a görbét, és kezdték el vizsgálni, és akkor, mivel hogy valójában ugye a monitor, amit régiesen akkor az angolok receivernek mondtak, mert ugye ő volt az, aki fogadta a radarnak a jeleit, a magának a munkakörnek a receiver operating characteristic nevet adta, vagyis a megfigyelő karakterisztikáját. Ugye gyakorlatilag ezt vizsgálták, ilyen gyakorlatias srácok voltak akkor ott a háború közepén, és így kezdték el vizsgálni, és így alakult ki ez a statisztikai módszertan. Ez csak az apró érdekesség volt. A másik új elem az adásunkban, mert ezzel már zárom a tartalmi részt, pedig az, hogy indítottam egy szavazást a Facebookon, meg ugye előző adásban is mondtam nektek, hogy küldjetek visszajelzést, és néhányan küldtetek e-mailt a hello@adatepitész.hu-ra, ezt köszönöm szépen. Szóval az volt a visszajelzésetek, hogy szeretnétek könyveket kapni a Data Science témában. Természetesen, ahogy mondtam nektek, ezek nem olyan könyvek, amiket én írtam, hanem olyan könyvek, amiket összeszedtem és találtam onnantól, és szerintem jók, vagy valamilyen oknál fogva érdekesek, és természetesen a Data, Machine Learning és AI témához kapcsolódnak. Ilyen könyveket mostantól fogva a legtöbb adás után, nem mondom, hogy minden adás után, de a legtöbb adás után fogok nektek posztolni. Szóval a könyv, amit ajánlok most ezen a héten nektek, és a figyelmeteket felhívom rá, az Artificial Intelligence and Games címet viseli. Nekem azért tetszett meg nagyon, egyébként ez egy ilyen Springer textbook, mert először találkozok ezzel a témával, hogy az AI-t, a hagyományos értelemben vett AI-t, tehát most nem csak amikor a NPC-k járkálnak a számítógépes játékokban előre meghatározott dolgok alapján, mert az nem AI. Szóval a valódi AI-t és a számítógépes játékokat vegyítik, illetve annak lehetőségeit, mikéntjeit, egyáltalán ezt a témakört jegyek körbe. Ez egy viszonylag vastag könyv, tehát egy egészen komoly könyv. A linket megtaláljátok a show notes-ban, szóval fel kell mennetek az adatépítész.hu honlapra, és ott meg fogjátok találni a linket. Meg lehet vásárolni pénzért hardcoverben, illetve e-book formátumban, de ahogy ígértem, olyan könyveket adok nektek, vagy írok ide a listára, amik ingyen is elérhetők. Én bátorítalak benneteket, hogy támogassátok a szerzőpárost, egyébként Gregorios N. Yakanis és Julian Togelius, jó, hát ma hagyjuk a neveket, nem tudom kimondani őket, de ők a szerzőpáros. Szóval bátorítalak benneteket arra, hogyha tetszik nektek a könyv, akkor vásároljátok meg és segítsétek ezzel a szerzőket, de itt magán a könyv honlapján meg fogjátok találni a linket, amivel legális módon PDF formátumban is letölthetitek. Bevallom, még nem értem a végére a könyvnek, csak elkezdtem olvasni, de nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, ha érdekel benneteket az adatos téma, meg a számítógépes játékoknak az összetalálkozása. Mára ennyi volt az adatépítés, köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha kérdésetek vagy véleményetek van, akkor kommenteljetek a Facebookon, vagy küldjetek egy e-mailt a hello@adatepitész.hu-ra, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!